A kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2024. augusztus 25. napja van, vasárnap. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina lesz 7 óra után, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Alekszander Puskintól származik, és így hangzik: szabadság nélkül az igazság nem létezik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé a délelőtt folyamán. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent 9. Lajos király életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél, ezután a napverse hangzik el. Pocsüi, nézem az aratókat című versét Avar István mondja el. 7:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd orgona zenét hallhatnak. 7 órától hírek, majd egyházi híreinkkel jelentkezünk, ezután evangéliumot sugárzunk magyar-szlovák-roma nyelveken. Ezután Könyvek könyve című műsorunkat hallhatják, majd a napi mája hangzik el. 8 órától hírek, majd Évezredek asztalánál című műsorunkban Tamás Apor és Arany József sörmesterekkel a sörgyártásról és a sörfogyasztásról beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most rövid ajánlónkat hallják, amelyben Arany Józsefet kérdezi az adás szerkesztője.
Az alkoholmentes sör tud olyan finom lenni, mint az alkoholos sör?
Ne, hát ez egy jó kérdés. Több sörfogyasztó általános véleménye szerint nagyon nagy kihívás olyan alkoholmentes sör gyártani, amelyik összetévezhetetlen egy alkoholtartalmú sörrel. Közelíteni lehet a alkoholos söröknek a erjesztési összetételét, meg közbenyomását, de nyilván megmarad a különbség. Tehát különféle technológiák léteznek, vagy vannak rendszerben, nagy gyáraknál alkoholmentes sörök gyártására, de megoszlik a vélemény, hogy ezek közül melyik tekinthető a legjobbnak, illetve gyártója válogatja, hogy ki melyiket választa, és ki milyen módon próbál ebben a szegmensben terméket a piacot gyártani.
Ezután Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallhatják. Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kis nővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagjával Pap Ildikó beszélget. 9 órától hírek, majd az Ökümenét, ezután pedig Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják. 10 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban Krupa Sándor egri fertejmesterrel, a hazaszeretetről beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Riportunk most különösen is aktuális, nemzeti ünnepünk augusztus 20-a apropóján, következzen most rövid ajánlónk.
Azt nem felejtem el, nagyapa mondta, hogy kisfiam, azt mondja, még apád is kicsi volt, amikor én hazajöttünk. Azt mondja, de tudod, amikor átléptük a határt, azt mondja, leborultunk, és megcsókoltuk a földet. Hát ettől kell szebb, ettől nagyobb hazaszeretet nem kell. De ebben minden benne van, mert hazavágyott, és haza is tudott jönni. A jó Isten hazasegítette.
10:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 11 órától érseki szentmisét közvetítünk Ózd Hódos Csépányról, majd délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot, ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartalmas vasárnap reggelt és délelőttet kívánok minden munkatársam nevében.
A nap imája.
Mindenható bírája az embereknek s a megfoghatatlan nagy mindenségnek. Ámulattal és imádattal borulok le előtted, s csak gyengeségemet s szorongó szívem dobbanásait érzem. Engedd megérlelnem magamban azt az erényt és tökéletességet, amelyet az ember minden fogyatkozása és tomboló szenvedélyei ellenére már itt a földön elérhet. Add nekem azt a benső vigaszt, a lélek ama nyugalmát, amely nélkül a röghöz kötött halandó a te szemléletedben nem gyönyörködhetik, s lelke azt a föld feletti szárnyalást el nem érheti, melyre az ájtatos ima a tétovázó kedélyt, ha csak rövid percekre is képesíti. Engedd, hogy így magaslaton állandóan megmaradhassak. Acélozd meg bennem a gondolkodó erőt, hogy ha bár még a földi léthez vagyok is kötve, lelkileg halott ne lehessek, s tiszta képzelettel emelkedve föl hozzád a te jóságodat és nagyságodat megismerhessem, és földi pályám célját is fölfoghassam. Eszközöld te magad, hogy elmém megértsen téged. Szabadítsd meg lelkemet az előítéletektől, s töltsd meg szívemet véghetetlen béketűréssel és szeretettel az egész emberi nem iránt. Vess fátyolt elmúlt életemre, s engedd meg, hogy tapasztalataimból, élményeimből, hibáimból, s vétkeimből az, ami legüdvösebb lesz, háromolhassék rám. Ámen.
Hallgassák meg híreinket! Derekas helytállásnak nevezte Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Sportnak adott interjúban a magyar olimpikonok által elért eredményeket, köztük a 6 aranyérmet, és úgy vélte, hogy a magyarok helye az első 10-ben van. A kormányfő elmondta, hogy titokban 8 aranyéremben reménykedett, de az elért 6 első helyet is derekas helytállásnak értékeli. Orbán Viktor megjegyezte, ha jelent nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy szépen helyteltünk, tartjuk magunkat. Ha a jövő felől nézzük, és a mostani olimpiát arra használjuk, hogy megértsük a következő olimpiákat, akkor az, amit most tudunk, kevés, csak a folyamatos hátrasodródáshoz elegendő, tette hozzá. Súlyos támadásokra kell készülni a következő évben is Magyarország szuverén külpolitikájával szemben, a liberális mainstream támadni fogja hazánk politikai biztonságát, fizikai biztonságát, gazdasági biztonságát és energiabiztonságát, közölte a Tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tihanyi Transit Fesztiválon. A Tárca vezető mindenek előtt a szuverenitás megőrzésének fontosságáról beszélt, rámutatva, hogy ez nem politikai ideológia kérdése, hanem élet-halál kérdése a nemzet szempontjából. Magyarország a szuverenitásához történő ragaszkodással gyakorlatilag a liberális mainstream antitézise lett, mondta. Hangsúlyozta, hogy a liberális mainstream a legválogatottabb módszerekkel próbál kiszorítani minden más irányzatot, minden más gondolkodásmódot. Ennek érdekében, mint közölte, bevetnek politikai, jogi, gazdasági eszközöket, de legújabban már a fizikai megsemmisítés jelensége is előkerült, például a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel és Donald Trump amerikai elnök jelölttel szembeni merényletek esetében. Fontos megújuló természeti erőforrásként tekint a kormány Magyarország vadállományára, amely nemzeti kincs, ezért védeni szükséges, de szakszerűen és fenntartható módon gazdálkodni is kell vele, jelentette ki az agrárminiszter köszöntő beszédében szombaton Lakitelken az országos vadásznapon. Nagy István a Hungarikum Ligetben tartott eseményen elmondta, a kormány részéről tisztában vannak azzal, hogy a vadgazdálkodás ágazati kapcsolataiban központi jelentőséggel bír a vadkár és a vadban okozott kár, amelyek a természetgazdálkodási ágazatok harmonizációja terén a legérzékenyebb konfliktus forrásnak számítanak. Egyszerre kell ugyanis elérni azt, hogy az agrárium termelékenysége, a magyar gazdák versenyképessége növekedjen, ugyanakkor az európai és a magyar élelmiszerellátás biztonságát megteremtő mezőgazdasági termelés, a minőségi élelmiszerek előállítása jövedelmező és társadalmilag elismert tevékenységgé váljon, fűzte hozzá. Szombat délután újraindulhatott a vonatforgalom Szabadbattyán és Kiscséri puszta között, közölte a MÁV Inform az MTI-vel, azt írták, a dél-balatoni vonalon fokozatosan áll helyre a menetrend, továbbra is jelentős késésekre és járatkimaradásokra kell számítani. A vasúttársaság korábbi közlése szerint szombat déltől pályahiba miatt Szabadbattyán és Kiscséri puszta között állt a forgalom, emiatt a dél-balatoni vasútvonalon hosszabb menetidőre illetve autóbuszos pótlásra számíthattak az utasok. Végül az időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk, sok napsütésre van kilátás, de késő délutántól északnyugaton egy hidegfront hatására helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Napközben mérsékelt lesz a légmozgás, híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Vercse Márta, a jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt című sorozatának 7. része, a 20. század jubileumai. A kételkedő Bertalan Nathanael és az Isten fia angyalos létrája, Szent Bertalan augusztus 24-e ünnepére, Vértesajai László jegyzete. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 7. rész. A két világháború által feldúlt 20. században sor került mind a 4 szentévre, amelyeken az 1950-es jubileum kivételével nagyszámú magyar zarándok csoportok is részt vettek. Különösen jelentős volt az évszázad első jubileuma, amely egybeesett a magyar államalapítás 900. évfordulójával. 13. Leó pápasságának 21. évében 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculum kezdeti bullájával hirdette meg ünnepélyes keretek között az 1900-as szentévet, amely megnyitotta az új évszázadot, a kereszténység 20. évszázadát. Az 1810-ben született pápa bullájában felidézte a 75 évvel azelőtti 1825-ös jubileumot, amelyben 12. Leó pápa mellett szolgálhatott 15 éves kamaszként. Nevét is elődje iránti tiszteletből vette fel. Az új évszázadot megnyitó dokumentumban leszögezte legfőbb törekvését, vagyis hogy a szent év jelentse a kereszténység újjáéledését, valamint kifejezte azt a reményét is, hogy a jubileum a hosszú pápaságának maradandó végső jele lesz. Gioacchino Pecci, 13. Leó, a megváltó Krisztust a 20. század királyának hirdette ki, és ezzel előkészítette a negyed századdal későbbi 1925-ös szentévben bevezetett Krisztus király ünnepet, amelyet az évközi utolsó vasárnapon tartunk. A pápa felhívást intézett a világ minden tájáról Rómába érkező zarándokokhoz, valamint a világegyetemben szétszórodott keresztényekhez, hogy róják le tiszteletüket Jézus Krisztus, a világ megváltó személye, alakja és küldetése előtt, aki Salus Vita et Resurrectio Nostra, vagyis üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. A szentévi felhívásnak megfelelően kereszteket, Jézus Krisztus, Szűz Mária és a Szent Háromság tiszteletére szobrokat állítottak fel a világ minden részén. A római szervezőket a pápa azzal bízta meg, hogy a megváltás évszázadainak megfelelően Itália 19 hegycsúcsán állítsanak fel megváltó Krisztust ábrázoló szobrokat, ezzel is kifejezve, hogy őneki szenteli a 20. századot. Emlékeztetünk rá, hogy 13. Leó pápa nagy elődje, Boldog 9. Pius, Péteri szolgálata idején, aki Szent II. János Pál pápa a 2000. szentévben emelt az oltár dicsőségére, az Olaszországban kialakult zavaros politikai helyzet miatt nem lehetett megünnepelni az 1850-es jubileumot. Az 1875-ös szentévet is külső ünnepségek pompa nélkül tartották meg, a szent kapuk megnyitása és bezárása is elmaradt. Ezért az új évszázad elején a jubileum meghirdetése óriási lelkesedést váltott ki, és egy sor olyan kezdeményezéshez vezetett, amelynek célja a keresztény öntudat újbóli felélesztése volt Olaszországban és az egész katolikus világban. Most először az olasz hatóságok feladata volt a zarándokok fogadásának szervezése. Az olasz politikai világban, sőt az uralkodó Savoyai királyi házban is nagyon pozitív hatást váltott ki a közelgő szentév. Ez bizonyítja, hogy a bulla megjelenését követően első Umberto király 1899. szeptember 15-én a megújult olasz parlament előtt mondott beszédében fontos kijelentésekkel hirdette meg a nagy jubileumot. Elismerte, hogy az 1900-as év korszakot jelöl a katolikus világban, és alkalmat ad arra, hogy az ország politikai vezetői érvényre juttassák azokat a vállalásokat, amelyekre elkötelezték magukat az olasz egység megvalósításakor, megerősítve Rómát, az ország fővárosát. Ez volt az első alkalom, hogy a zarándokok fogadásának megszervezése az olasz hatóságokra hárult. A szentében kísérletet tettek egy egyház ellenes kongresszus megtartására, de a liberális Róma ígéreteihez híven nem engedélyezte az ezzel kapcsolatos nyilvános demonstrációkat. 13. Leó az utókor megítélése szerint nagyszerű pápa volt, de Péteri szolgálata során az úgynevezett római kérdés, a szentség és az olasz állam viszonya még mindig súlyos teherként nehezedett pápaságára, továbbá mind Olaszországban, mind Európában egyre nagyobb teret hódított az antiklerikalizmus. Erre válaszolva azonban egyre több missziós intézet született ebben az időszakban, lendületet adva az evangélium terjedésének az egész világon. Ezek közé tartozik például a Consolata Missziós Intézet, a Xaveriánus Missziós Intézet és a Komboniánus Missziós Atyák Intézete. 13. Leó pápa határozottan elkötelezte magát az összetett társadalmi és szociális kérdések megoldására, ezért a Szent Évet megelőzően 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű enciklikáját, az első pápai szociális körlevelet, amelynek fő témája a munkás kérdés volt. Ma is gyakran idézett, nagy hatást kiváltó dokumentumában felhívta a figyelmet az emberiség alapvető jogainak és kötelességeinek követelményeire rámutatva, hogy az egyház szociális tanítása állandóan fejlődő tanítás. Az enciklika kapcsán bontakozott ki Olaszországban a keresztény demokrata mozgalom. A Szent Évre készülve 1899-ben 13. Leó pápa az egész emberiséget Jézus szentséges szívének szentelte és terjesztette Szent József tiszteletét, akit a családapák és a munkások elé állított példaképnek. 1899. december 31-én éjfélkor megszólaltak a harangok Rómában és az egész világ templomaiban. A zarándokok száma meghaladta a 500 000-t. A 22. jubileum keretében 6 boldoggá avatásra kerül sor, valamint a pápa a szente sorába iktatta De La Salle Szent Jánost, a keresztény iskola testvérek alapítóját és Kassai Szent Ritát, akit Umbria gyöngyének nevezett. Magyarországon a Szent Év egybeesett, a magyarság megkeresztelkedése és az állam alapítás 900. évfordulójával. Ennek a jubileumnak az alkalmából egy ezüstnyeli magyar nemzeti lobogót helyeztek el a lateráni Szent János főszékes egyház falán, a magyar szent koronát Szent Istvánnak adományozó II. Szent Szilveszter pápa síremléke előtt. A korona átadását ábrázoló domborművet 1910-ben avatták fel. A magyar katolikusok 1300 fő szentévi zarándoklatát 13. Leó pápa április 29-én fogadta. 1925-ben a kolosseumi gyertyás körmenetet a magyar zarándokok vezették be. Az 1925-ös szentében 11. Pius pápa felkívánta hívni a hívek figyelmét a missziók értékes munkájára. Mivel a jubileumra egy olyan időszakban kerül sor, amikor az első világháború visszhangja még nem csendesült le, a pápa arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak a népek közötti békért, ezáltal búcsukat nyerve. Már 1922-ben kiadott enciklikájában annak a reményének adott hangot, hogy a szentében a keresztény egység kézzel fogható jeleként Rómában összegyűlik a világ összes főpásztora. A pápa 1924. május 29-én Urunk mennybe menetelének ünnepén hirdette ki a Szent Évet Infinita Dei Misericordia kezdetű bullájával. Az egész világra kiterjesztette a meglátogatandó templomok körét, vagyis mindenki lakóhelyén is elnyerhette a teljes búcsú kegyelmét, amennyiben elvégezte az előírt templomlátogatásokat és ájtatosságokat. Mivel a keresztény társadalom helyreállítása 11. Pius egyik elsődleges vágya volt, ennek a következő 3 lényeges feltételét határozta meg: a népek közötti béke, a nem katolikusok visszatérése az egyházba és a Szentföld kérdésének rendezése. A Szent Péter Bazilika Szent Kapuját 11. Pius pápa a hagyománynak megfelelően 1924. december 24-én este karácsony vigíliáján nyitotta meg. Magyar zarándokok is részt vettek a szertartáson, amelyről Zichy János gróf, az Országos Katolikus Szövetség elnöke a következőket írta. Magunkba szállás, újjászületés és Rómába zarándoklás. Ez a 3-as jelszó, amelyet a Szentté firdet, és amelyben nekünk, magyar katolikusoknak is ki kell vennünk a részünket. A fény, amely Rómában a Szent Kapu megnyitásakor ragyogott, az egész világot elárasztotta, és egy fényes sugara a magyarokra is leszállott. 1949. május 26-án Urunk mennybe menetelének ünnepén 12. Pius Jubileum Maximum kezdeti bullájával meghirdette az 1950-es Szent Évet. November elején Eugenio Pacelli pápa hittételként kiirdette, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkivel együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. A bíborosi kollégiumot 12. Pius a katolikus világ egyfajta egyetemes képviseletévé alakította át, nagymértékben csökkentve az olasz jelenlétet és növelve a különböző nemzetekből származó bíborosok számát. Ezt a szent évet tekinthetjük a tömeges vallási turizmus kezdetének. A kormány, amelynek élén Alcide de Gasperi, az olasz kereszténydemokrata párt megalapítója állt, megszervezte a zarándokok millióinak fogadását, akik zarándok kártyát kaptak, amely útlevélként érvényes volt egész Olaszország területén. Mint ismeretes, azokban az években politikai okokból Magyarországról nem lehetett Rómába zarándokolni. A kommunista rezsim által hazaárulással vádolt, tiszteletre méltó Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A híveknek a búcsú elnyeréséhez a magyar püspöki karától kijelölt 4 templomot kellett felkeresniük, és a kegyelem állapotában a Szentatya szándékára kellett imádkozniuk. Az 1950-es szent év egyik nagy eseménye volt az október végén megrendezett Nemzetközi Mária Kongresszus, amelyen az emigráns papokból megalakították a magyar osztályt élükön Zágoly József elnökkel, a római Szent István ház egyik megteremtőjével és Magyari Gyula titkárral. Hatodik Pál pápa az 1975-ös szent évet, amelyet 1974. május 23-án Urunk mennybe meneteleinek ünnepén hirdetett meg Apostolorum Nemina kezdeti bullájával, a kiengesztelődésnek kívánta szentelni. A II. Vatikán zsinat utáni első szent évnek a következő témát adta: megújulás és kiengesztelődés. Ez volt az első jubileum, amelyet világszerte televízión is közvetítettek. A kitűnően lebonyolított szent évre több millió zarándok érkezett Rómába. A Magyar Nemzeti Zarándoklat szeptember 8-a és 16-a között zajlott. A külön vonattal érkező hívek csoportját Íjas József kalocsai érsek vezette, kísérőik voltak Bánk József egri érsek, Lékai László és Pataki Kornél apostoli kormányzók, Kereszte Szilárd, Hajdudorogi segédpüspök. A 20. század utolsó szentévének felidézésével eljutottunk a 3. keresztény évezred meghirdetéséhez, amikor Szent II. János Pál pápa Tertio Millennio Adveniente kezdeti apostoli levelében arra buzdította a világ fiataljait, hogy kövessék Krisztus útját. Az egymás követő nemzedékek fáradozzanak azon, hogy Krisztus jelen legyen egészen a világ végezetéig, ugyanis Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Vercse Márta szent évekről szóló sorozatának 7. részét hallották. A kételkedő Bertalan Nathanael és az Isten fia angyalos étája címmel most hallgassák meg Vértesajai László jegyzetét Szent Bertalan apostol augusztus 24-i ünnepére. A János evangélium első fejezete az ige örök létét bemutató gyönyörű prológusa után az apostoli meghívások sorát tárja elénk. Kimered belőle keresztelő János ujja, ahogy Jézusra mutat és szól: köztetek áll, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, és akinek még a saru szíját sem vagyok méltó megoldani. Valójában a nagy víziójú János evangéliumban a keresztelő meg az Ószövetség prófétájaként mutat rá arra, akit neki kellett bevezetni az ügytörténet immár végső és döntő szakaszába, és azt megtéve éppen ezért kellett kisebbednie, majd kilépnie a sorból, hogy átadja a helyét Isten új népének, amelynek 12 pátriárkáját, a 12 apostolt Jézus éppen ebben a fejezetben gyűjti össze. A keresztelő mellett feltűnik János és András, aki aztán szól testvérének, Péternek. A teremtés rendjét számláló hatnapos műben az Úr találkozik Péter és András városából, a Kafarnaumból való Fülöppel, aki azonnal elmondja ismerősének, Nátanaelnek, hogy megtalálták a Mózes és a próféták jelezte Messiást, a názareti Jézust, József fiát. A Bertalannal azonosított Nátanael azonban szkeptikusan visszakérdez, jöhet-e valami jó Názáretből? Erre a kételkedése Jézus a maga részéről nagy megelőlegezett bizalommal válaszol, így a Nátanael bertalani leértékelése ő mintegy felmagasztalja a név viselőit, hiszen Nátanael jelentése Isten ajándéka. Ő tehát az az igazi izraelita, akit az Úr már akkor meglátott, mielőtt Fülöp meghívta volna őt a fügef alatt. Ez a Jézusi felismerés kioldja Nátanaeli hitét. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Egyik oldalon állt tehát Nátanael bertalan téves ismerete a Názaretből származó Jézus tekintetével, amivel pontosan szemben áll Jézus jóhiszemű ismerete, amely mégiscsak jónak tartja a nem is egészen jó izraelitát. Ez annyira meglepőt, hogy immár egészen nyíltan kérdezi, honnan ismersz ti engem? Ezen a ponton fordul az evangélium, és Jézus mintegy előre föltárja önmagát, hiszen ő lesz az ősi jákobi látomás beteljesítője, mert rajta járnak föl s alá Isten angyalai, de még pontosabban, ő maga lesz az a Betlehemben született názareti Jézus, akit látva az atyát látjuk is, akin keresztül a Szenteste szerezte megváltás árán, nekünk is utunk nyílik a mennybe. Nátanael végső soron nem ismerte jól sem önmagát, sem a Messiásnak mondott názáreti Jézust. De találkozott vele, és ez mindent megváltoztatott benne. De nem is csak benne. Hiszen mindnyájan megkérdezhetjük Nátanael bertalannal együtt, Uram, honnét ismersz te engem? Mert ahogy az Úr Krisztus ismer engem, az az én igazi valóságom. Az vagyok, és pontosan olyanná kell lennem. Ez a hivatásom kerül, amibe kerül. Bertalannak ez a bőrébe került. Végül is mindegy, csak úgy menjek fel majd egyszer azon a létrán, hogy annak a csúcsán az Úr rám ismerjen. Mert én már láttalak téged. A kételkedő Bertalan Nátanael és az Isten fia angyalos létrája címmel Vértesajai László jegyzetét hallották Szent Bertalan apostol augusztus 24-i ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
Derekas helytállásnak nevezte Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Sportnak adott interjúban a magyar olimpikonok által elért eredményeket, köztük a 6 aranyérmet, és úgy vélte, hogy a magyarok helye az első 10-ben van. A kormányfő elmondta, hogy titokban 8 aranyéremben reménykedett, de az elért 6 első helyet is derekas helytállásnak értékeli. Orbán Viktor megjegyezte, ha jelent nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy szépen helyteltünk, tartjuk magunkat. Ha a jövő felől nézzük, és a mostani olimpiát arra használjuk, hogy megértsük a következő olimpiákat, akkor az, amit most tudunk, kevés, csak a folyamatos hátrasodródáshoz elegendő, tette hozzá. Súlyos támadásokra kell készülni a következő évben is, Magyarország szuverén külpolitikájával szemben a liberális mainstream támadni fogja hazánk politikai biztonságát, fizikai biztonságát, gazdasági biztonságát és energiabiztonságát. Közölte a Tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tihanyi Transit Fesztiválon. A Tárca vezető mindenekelőtt a szuverenitás megőrzésének fontosságáról beszélt, rámutatva, hogy ez nem politikai ideológia kérdése, hanem élethalál kérdése a nemzet szempontjából. Magyarország a szuverenitásához történő ragaszkodással gyakorlatilag a liberális mainstream antitézise lett, mondta, hangsúlyozta, hogy a liberális mainstream a legválogatottabb módszerekkel próbál kiszorítani minden más irányzatot, minden más gondolkodásmódot. Ennek érdekében, mint közölte, bevetnek politikai, jogi, gazdasági eszközöket, de legújabban már a fizikai megsemmisítés jelensége is előkerült, például a Robert Fico szlovák miniszterelnökkel és Donald Trump amerikai elnök jelölttel szembeni merényletek esetében. Fontos megújuló természeti erőforrásként tekint a kormány Magyarország vadállományára, amely nemzeti kincs, ezért védeni szükséges, de szakszerűen és fenntartható módon gazdálkodni is kell vele, jelentette ki az agrárminiszter köszöntő beszédében szombaton Lakitelken az országos vadásznapon. Nagy István a Hungarikum Ligetben tartott eseményen elmondta, a kormány részéről tisztában vannak azzal, hogy a vadgazdálkodás ágazati kapcsolataiban központi jelentőséggel bír a vadkár és a vadban okozott kár, amelyek a természetgazdálkodási ágazatok harmonizációja terén a legérzékenyebb konfliktus forrásnak számítanak. Egyszerre kell ugyanis elérni azt, hogy az agrárium termelékenysége, a magyar gazdák versenyképessége növekedjen, ugyanakkor az európai és a magyar élelmiszerellátás biztonságát megteremtő mezőgazdasági termelés, a minőségi élelmiszerek előállítása a jövedelmező és társadalmilag elismert tevékenységgé váljon, fűzte hozzá. Szombat délután újraindulhatott a vonatforgalom Szabadbattyán és Kiscséri puszta között, közölte a MÁV Inform az MTI-vel, azt írták, a dél-balatoni vonalon fokozatosan áll helyre a menetrend, továbbra is jelentős késésekre és járatkimaradásokra kell számítani. A vasúttársaság korábbi közlése szerint szombat déltől pályahiba miatt Szabadbattyán és Kiscséri puszta között állt a forgalom, emiatt a dél-balatoni vasútvonalon hosszabb menetidőre, illetve autóbuszos pótlásra számíthattak az utasok. Végül az időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk, sok napsütésre van kilátás, de késő délutántól északnyugaton egy hideg front hatására helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Napközben mérsékelt lesz a légmozgás, híreinket hallották.
Hogy milyen az életem, szoktam-e sírni, ha bántanak engem, és szomorú-e a szívem, kaptam.
kaptam-e tortát a szülinapomra, mert ő hármat is kapott. Válaszoltam volna talán, de a lány már tovább adott. Állj meg kislány, és mondom a választ, csak hagyd időt nekem. Állj meg kislány, és elmesélem, hogy milyen, milyen az életem. Állj meg kislány, kérdezte tőlem a kislány, hogy mennyit keresek én, és van-e már autóm, van-e lakásom a rózsadom tetején. Válaszoltam volna, de ő már nem figyelt rám. Elfutott, mert várta őt egy srác az utca másik oldalán.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma augusztus 25-én Lajos és Patrícia napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. A Lajos germán francia eredetű név, a régi germán Klodovek névnek a francia Louis formájából származik, jelentése hírnév, háború, hangos. A Patrícia latin eredetű név, a patricius férfi név női párja, jelentése rómainak született nemes. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Néha rám talál a félelem, velem vagy még, vagy csak képzelem. Hisz tudom jó, hogy a szerelem elszáll, csak a megszokás él tovább. Ben nézlek, ahogy elalszol, tested kérdés nélkül válaszol. Hisz tudod jó, hogy őrzöm az álmod, bármilyen majd, ha hajnal után. Amikor
csak az emlékek élnek tovább. Gondolsz te rám, amikor nem mellettem a szolám. Gondolsz te rám, amikor magányom nem érdekel. Gondolsz te rám, amikor messze jársz már, s valaki másra vársz talán.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 25-e az év 238. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 128 nap van hátra. Ma van Szent Lajos emléknapja, Kalazanci Szent József a piarista rend alapítójának emléknapja, és a függetlenség napja Uruguayban. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1629-ben született Gyöngyösi István költő, Alispen országgyűlési követ, 1734-ben született Mitterpacher Lajos egyetemi tanár, mezőgazdász, jezsuita szerzetes. 1769-ben látta meg a napvilágot Lederer Ignác császári és királyi tábornagy. 1793-ban született Aulik Lajos honvédtábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú. 1845-ben született II. Lajos bajor király. 1862-ben született Bauer Gyula, zsidó származású magyar katona, császári és királyi ezredes, az első világháború egyik kiemelkedő harctéri parancsnoka, akit a horti rendszerben előléptettek vezérőrnagynak. 1898-ban született Helmut Hasse, német matematikus. 1918-ban született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző karmester. 1930-ban ezen a napon született Sir Thomas Sean Connery, Oscar-díjas skót színész. 1940-ben látta meg a napvilágot Benkó Sándor Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója és zenei vezetője. 1958-ban született Tim Burton, amerikai író, rendező, producer. 1970-ben született, szintén mai ünnepli születésnapját, Claudia Schiffer, német fotómodell. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1270-ben halt meg 9. Szent Lajos francia király, 1822-ben hunyt el William Herschel, az Uranus bolygó felfedezője, megfigyelő csillagász. 1940-ben távozott közülünk Pető Sándor újságíró, a Magyar Nemzet alapítója. 1977-ben hunyt el Kós Károly, erdélyi magyar műépítész, író, politikus. 2009-ben halt meg Lipp László, római katolikus pap, Budapest Gazdagrét szervező lelkésze. 2012. augusztus 25-én hunyt el Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1906-ban Galileo Galilei bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak. 1690-ben a keresztény-szigeti országgyűlésen az erdélyi három nemzet, a magyarok, a székelyek és a szászok képviselői Tököli Imrét Erdély fejedelmévé választották. 1825-ben ezen a napon kikiáltották Uruguay függetlenségét. 1930-ban népfelkelés volt Brüsszelben, kikiáltották Belgium függetlenségét. 1938-ban ezen a napon megjelent Hegedűs Gyulai és Pető Sándor által alapított Magyar Nemzet című napilap első száma. 2006-ban tűzütött ki a Szentpétervári Szentháromság Székesegyházban a Vasili Staszov által tervezett 19. századi műemléképület kupolája beomlott. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Fáradtnak tűz, mint ha nem a régi volna. Hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár régi láz? Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled? Te meg csak ülsz, fáradtnak tűnsz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülük én hová legyek? Nagy utazás, a vonatunk újraindul. Nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere vele most az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk. A vonatunk nekilódul, újra szágunk. Hogyha az a régi láz, tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk, elindulunk, az ébe megy a vonatunk, s az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat togóz a jár, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad, majd úgy fogad. Egy utazás az életünk, azt mondtad, hát megint megyünk. Nagy utazás az életünk. Elindulunk, elindulunk,
kezébe ment vonatunk. S az éjszaka, a puha testű éjszaka, vonatunkat dobozaja, mint régi jó barátokat. Majd úgy fogad,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vétel!